Persona. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani.
Sziasztok!
Ma a daytrape-ről fogunk beszélni. Előre szólnánk, hogy a téma egyesek számára megrázó lehet. Itt ugyanis a fiatalkorúak sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal is foglalkozni fogunk, de főként a nemi erőszak kérdéskörével, magától értetődő, hogy ez egy érzékeny téma. A forrásunk megint csak egyébként a kriminalisztikai tanulmányaim voltak, de a dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyésznek van a interneten terjedő diasora, ami ide vonatkozik, abból csemegésztünk egy picit, és az ehhez illeszkedő előadásnak a szerzői jogai értelemszerűen őt illetik meg. Tisztázzuk azt, hogy mi is ez a nemi erőszak. Mert a daytrape-et mi egy kicsit szűkítettük, tehát nem általában a nemi erőszakról fogunk beszélni, hanem annak egy bizonyos fajtájáról. De a nemi erőszakról tök érdekes, hogy terjed az éterben egy ilyen gondolatfoszlány a nemi erőszaknak a büntetéséről. A bocskai hajdú törvénye szól úgy, hogy azok, kik asszonyi állatokat akaratjuk ellenére erővel törnek, fejökkel érik meg. Tehát lényegében a bocskainak az időszakában már volt olyan törvény, ami gondolom csak ilyen statútumszerűség volt, de hogy aki az asszony állatának a sérelmére, annak akarata ellen valami bármit csinál, az a fejével vétetik, vagy annak feje vétetik, és hát ebből kiderül, hogy ez nagyon régóta már ezt komolyan veszik a jogalkotók, hogy ez nem vicc, hogyha valaki ilyesmit csinál, azt meg kell büntetni. Dani, mit gondolsz a témánkról?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére nem sok tapasztalatom van ebben a kérdéskörben, bár az tény is való, hogy ugye amikor a cancel culture-ről beszéltünk, meg a Me Too mozgalomról, ott azért szerintem pár szállat ugye be lehetne ide is így fűzni, mert nyilvánvalóan azért ott is vannak hasonló esetek, amikor azért erőszakot követtek el, akár párkapcsolatban, párkapcsolaton kívül, főnök beosztott, és a többi, rengeteg kategória lehet. Hát így a saját életünkbe, hát talán egy-két olyan eset jutna eszembe, ami még nyilván ennek a nagyon-nagyon-nagyon enyhített verziója, tehát amikor egy-egy házi buliban, így a haverunk haverjának a buliában, tudod, így kicsit próbálták közel tartani magukhoz a férfiak, a hölgyeket, meg amikor érezhető volt, hogy egy kicsit arra megyünk rá, hogy megpróbáljuk leitatni a lányokat, és akkor majd könnyebb dolgunk lesz. Szerintem nagyjából így ebben merül ki a tapasztalatom, de nyilván, hogyha ezek a történetek tovább mentek volna, akkor simán el tudom képzelni, hogy valami hasonló helyzet alakul ki, mint amiről ma beszélni fogunk.
Akkor itt szeretném beiktatni azt a gondolatot, hogy azoknak az embereknek, akik ilyen helyzetbe kerülnek, ilyen cselekményeknek a sértetjei, vagy hát eleve a kapcsolati erőszaknak, a gyermekbántalmazásnak, vagy a prostitúció és emberkereskedelemnek egy áldozatává válnak, ezek az emberek a bántalmazás.hu nevű oldalt látogassák meg. Ott az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatnak az elérhetőségét meg tudják szerezni, és ezen az elérhetőségen fognak tudni hatható segítségre szert tenni. Folytatván a gondolatot, tisztázzuk, hogy mi lehet a drive-ja egy ilyen szexuális bűncselekménynek az elkövetőjének. Én régen azt gondoltam, hogy alapvetően ennek szexuális töltete van, nem hiába szexuális bűncselekmény, de rá kellett jönnöm, hogy ez hatalmi jellegű kérdés is. A zaklatás is ilyen történet. A munkai zaklatásnak, a szexuális bűncselekményeknek nem feltétlenül az a mozgató rugója, hogy az elkövető vonzódik az áldozatához. Nagyon sok esetben a dominanciát szeretné az elkövető kifejezni. És én hallottam egy sorozatgyilkosról, de sajnos nem jutott eszembe a neve, és nem találtam meg, hogy kihez köthető ez a legenda, de hogy saját bevallása szerint egyszer egy prostituáltat erőszakolt meg, és a prostituált pedig elkezdte tetetni, hogy élvezi a szexet, mert túl akart lenni rajta, de ezzel viszont az elkövetőt feldühítette, mert ugye neki a kontrollra volt szüksége abban az élethelyzetben, de azzal, hogy a prostituált látványosan elkezdett színlelni, azzal elvesztette a kontrollt, és emiatt nagyon hamar gyilkosságba fordult az erőszakos közösülés. Fiatalok esetén egyéb faktorok is szerepet játszanak, nem feltétlenül csak a dominancia kérdésköre, ezt fogjuk igazából az epizódban kielemezni. A D-trép, tehát az epizódunknak a címe, az lényegében a randevún elkövetett nemi erőszak. Tehát abból indulunk ki, hogy az elkövető és az áldozat ismerték egymást, adott esetben van valamilyen romantikus vagy nem szexuális jellegű viszony, és ez a kapcsolat fordul át egy ilyen olyan szexuális kapcsolatba, ami értelemszerűen nem akaratlagos az egyik fél részéről, tehát az elkövető rá kényszeríti a közeledését és egyéb cselekményeit az áldozatra. Egynek a témakörnek nagyon sok kapcsolódása van a kábítószerhez. Ezt úgy is hívják egyébként, ezt a témakört, vagy ezt a cselekményt, angolul legalábbis, hogy drug facilitated, tehát hogy drug facilitated sexual assault, tehát kábítószer által befolyásolt szexuális bántalmazás, mert ez a témához, ehhez a cselekményhez nagyon sokszor kötődik valamilyen befolyásoltság. Többnyire alkohol, vagy másmilyen date rape drug, tehát a randevú erőszak drog, ez egyébként érdekes, hogy már van ilyen kifejezés, engem meglepett. De ugye a leitatás, a begyinázás, ezek mind olyan fogalmak, amikkel az elmúlt 10-15 évben mindenki találkozhatott, vagy talán még korábban is, de hogy ugye a fiatal korunkat ezeknek a szereknek a legendája, hogy Gina, az úgy átitatta. De hogy azért láttunk is mi ilyet, meg hallottunk is mi ilyet, hogy leitatták a csajt. És tényleg sajnos ilyesmit tapasztalnunk kellett, hogy néha valaki úgy próbált közeledni a másikhoz, hogy implikálta bele az alkoholt lényegébe. Persze nem feltétlenül az volt a célja, hogy elveszítse az a lány az eszméletét, hanem az, hogy egy kicsit oldja a gátlásait. Bolond idők voltak azok.
Igen, és egy kicsit, ugye mi azért ebből a szempontból próbáltunk általában jó fiúk maradni, és lovagiasságunkkal megnyerni a hölgyeket, de és talán pont ezért ebből a szemszögből volt érdekes látni azt a éveken át tartó változást, hogy elmentünk akár egy nem tudom, ZP-be, vagy akár milyen másik helyre, és eleinte még olyan egyértelmű dolog volt, hogy na hát akkor ezt a hölgyet, aki nekünk tetszik, akkor esetleg meghívjuk egy italra, akár adott esetben ezzel kezdeményezünk nála, vagy valami, és akkor persze egy kedves gesztusnak tartották, elfogadták, és akkor ahogy teltek az évek, ahogy jöttek ezek a történetek ezekről a dzsinákról, meg hasonló drogokról, egyre kevésbé és kevésbé fogadták el, sőt, gyakorlatilag már távolságtartás kezdeményeztek inkább, miután látták, hogy meg akarja őket bárki is hívni italra, és ez egy nagyon érdekes folyamat volt, ami így gyakorlatilag lezajlott előttünk az évek alatt.
Igen, mi szerencsére ilyen kicsit visszafogottabb társaságba szocializálódtunk. Na most nekem egyszer volt alkalmam a hajógyári sziget valamelyik szórakozó helyére is eljutni, és ott láttam, hogy azért nem ezen a ponton állnak meg még a visszafogottabbnak tűnő lányok sem, hogy megisznak egy felest, hanem egészen a férfi WC-ig a fehér porig terjedt a palettája a lehetőségeknek. De én ezekkel abszolút nem éreztem azonosságot, viszont azokon a bulikon, ahol én és más lányok találkoztunk, és ne adj Isten úgy alakult, hogy az a lány, akivel én együtt iszogattam, nehezebben bírta az alkoholt, mert most az távol áll a leitatástól, hogy másfél unikum után már készen van, tehát igen, hogy értelemszerűen valakinek a szervezete nem annyira jól bírja, mint másiknak. Na, ilyen esetben viszont számomra az volt az irányadó, hogy akkor viszont felelősséget kell vállalni, hogy ez a lány, ez az én közrehatásom miatt készült ki, és akkor az én estémnek azon a ponton vége van, és arra kell fordítanom a figyelmemet, hogy ez a lány be legyen takarva, biztonságban legyen, ha hányóvödörre van szüksége, akkor az ott legyen, tehát nyilván nem becsiskulni kell, de az ilyen cselekményekért felelősséget kell vállalni, nem ott ott hagyni a francba, hogy hát akkor ez nem jött össze.
Igen, pontosan.
Haladjunk a témával, mert hogyha már itt vagyunk, akkor elmondanám, hogy a West Virginia Foundation szerint a nemi erőszakok 75%-át érinti a droghasználat vagy a kábítószerfogyasztás. Ráadásul a kábítószer droggal keverve képes eszméletvesztést okozni, vagy legalábbis a hozzájárulásra való képességet megszünteti. Na és itt jönne a témánknak az apropója, ugyanis pár napja olvastam egy hírt a Telexen, melyet meghivatkozunk a show notes-ba. Ez egy úgynevezett Veszprém megyei eset, így neveztem el legalábbis. Az volt a szalagcím, hogy három fiatal leitatta és megerőszakolta közös lányismerősét, és fel is vették az erőszakot. És egy kicsit csemegézzünk, hát csúnya szó, de vegyük át ezt az ügyet, mert nagyon sok olyan tényezője van, ami eléggé szürke zónás. Először is el szeretném mondani, a Telex az a ügyesség.hu-nak a közleményét vette át, mely szerint 2020 novemberében három fiatal fiú az egyik Veszprém megyei településen élő, egyedül otthon lévő lányismerősük lakására ment. Kihasználták azt, hogy a lány édesanyja munkában volt, tehát egyedül voltak egy lánnyal három fiú, leitatták, a lány maga tehetetlen állapotba került. És hát ezen a ponton jött az ördögényük elő ezeknek a fiataloknak, ugyanis az ittassága miatt öntudatlan védekezésre képtelen lányt a ház közelében lévő romos épületbe vitték, ott levetkőztették, majd mindhárman szexuálisan bántalmazták, mely ellen a lány öntudatlanságában is tiltakozott. A lány a hidegre is panaszkodott, mert hát november volt, illetve ugye ellenállt az erőszaknak, vagy hát bármilyen jellegű közeledésnek, és hogy ne lehessen hallani ezt a lányt, az egyik vádlott a társa kérésére leszorította a lány száját és orrát egy kabát ujjával. Ez ugye akadályozta a lányt a levegővételében, és egyébként alkalmas cselekmény volt arra, hogy életveszélyes állapotot idézzen elő nála. Hát emiatt is felelniük kell a fiúknak, mert ez tényleg életveszélyes állapotot idézett elő, illetve az is, hogy eléggé hiányos ruházatban volt ott az a lány, fagypont körüli hidegben, hogyha őt ott hagyják, és nem jön a lánynak az édesanyja, ami végül megtörtént, és megakadályozta ennek ezt a kimenetelt, akkor valószínűleg az a lánynak a halálához vezetett volna, és hát súlyosbító körülmény, hogy a vádlottak a történtekről fénykép és videófelvételeket készítettek, így gyermekpornográfia miatt is felelniük kell. És hát ez értelemszerűen egy fiatalkorú társaságnak a komplett életét meg tudja bélyegezni a lánynak is, de a fiúknak is, mert az ügyészség fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztést, annak kiszabását indítványozta, közügyek gyakorlásától eltiltották őket, és ugye ilyen pedofiliával összefüggő ügyekben általában végleges hatállyal kezdeményezik az eltiltást az olyan foglalkozástól vagy egyéb tevékenységtől, ami kiskorúakkal vagy 18. életévüket be nem töltött személyekkel van összefüggésben.
És ugye említetted, hogy fiatalkorúak börtönében lesznek zárva gyakorlatilag, és hogy átlagosan ugye ilyen jellegű bűncselekményért ugye hány évet kapnak, mert ez nekem mindig is egy ilyen nyitott kérdés volt a fejemben, hogy ha mondjuk 15-16 évesen engem elítélnek valamiért, amiért ugye mondjuk 5-6 évet lehet kapni, akkor utána engem gyakorlatilag átszállítanak egy felnőtt korúak börtönébe, vagy ez hogy működik?
Hát ez, erről nekem nincs különösebben tudomásom, de abban biztos vagyok, hogy ha időközben felnősz, miközben a fiatalkorúak börtönében töltöd a büntetésedet, biztos, hogy nem fogsz tudni felnőttként ott maradni. Tehát szerintem ott valahogy átkonvertálják így a büntetést, amit kiszabnak rád, és folytatod talán a legenyhébb fokozatú fokházban, ugye, tehát a súlyosságát tekintve úgy van a sorrendisége a büntetés végrehajtási intézményeknek, hogy fokház, börtön, fegyház. Uh-huh. Tehát a fokház az a legegyszerűbb, a leglazább, oda értelemszerűen a kisebb bűncselekményeket elkövetőket szokták bezárni, a fegyház az pedig oda pedig a legerőszakosabbak kerülnek értelemszerűen, mert az a legszigorúbb is. Na és amikor olvastam ezt a hírt, akkor eszembe jutott, hogy én pár évvel korábban hallottam egy hasonlót, vagy olvastam egy hasonlóról, és ott emlékszem, meg is ütötte valami a figyelmemet, és elkezdtem feltárni, hogy akkor csináljunk ebből egy ügyet. És meglepődve tapasztaltam, hogy azt a hírt nem találtam meg, amit kerestem, de ezen kívül még 2-3 ehhez hasonló hírt. Tehát rácsodálkoztam, hogy nagyon durván tendenciózus ez a cselekmény, ez a művelet, hogy fiatal lányok beisznak, és a szintén fiatal fiúk jellemzően csoportosan, de kihasználják ezt a kiszolgáltatottságot, ezt a helyzetet, és egy csomó ilyenhez hozzá tartozik az is, általában a romos épületbe elszállítása szinte minden esetben előjön, másodszorban pedig a képfel, vagy a videófelvétel készülése is egyébként tendenciózus, és egy csomó esetben, főleg ma, ezek az elkövetők körbe is küldik a videót, amit készítenek a fiatalkorú lánynak a szexuális bántalmazásáról. Tehát, hogy ennyi eszük nincsen ezeknek a szegény szerencsétleneknek, hogy legalább a saját bűncselekményükről szóló bizonyítékot ne küldjék el mindenféle embernek. De erről ezzel fogunk egyébként foglalkozni. Előre bocsátom, eszünk ágában sincs kimosni azokat a fiatalokat, embereket, időseket, bármilyen korosztályba tartozó embereket a bűnükből, akik egy ilyen cselekményt elkövetnek, de nagyon fontos lenne tudnunk, hogy honnan származnak ezek az intuíciók, hogy ilyesmit meg lehet csinálni, és ezt szeretnénk körbejárni.
Igen, mert egyébként nekem, amikor ezeket így olvasgattam, egyből gyakorlatilag ilyen dark web-szerű dolgok jutottak eszembe, hogy gyakorlatilag ilyen nem erőszakos videókat készítenek, mert hogy valakinek ez a fétise, hogy ilyen videókat nézegessen, és így mondom, hogy úristen, ez így kiszivárgott az utcákra, és ezt gyakorlatilag kiskorúak gyakorolják, és küldözgetik körbe, ez ilyen nagyon, nagyon sötét dolognak tűnik nekem.
Miközben ugye kutattam, rátaláltam egy másik ügyre, ez a körülbelül 5 évvel ezelőtti debreceni eset. A hír úgy szól, hogy 17 éves lányt erőszakoltak meg Debrecenben térfigyelő kamerán a tettesek. És való igaz, készült térfigyelő kamerás felvétel arról, hogy ez a 17 éves lány, ez teljesen leitta magát, és fekszik valami pályaudvaron, vagy nem is tudom hol, de az utcán, és nem fekszik, ül, és így a hányása fölött így ingázik, és néhány ilyen fiatal gyerek, de ha megnézitek a képet, már pedig én kimentettem, de ezt ti nem látjátok, de hát gyakorlatilag félkézzel lehetne ezeket a gyerekeket becsomagolni. Tehát annyira éretlenek még, annyira nem tekinthetők ezek felnőtt férfinak minden szempontból, hogy ez megint csak érdekes, hogy meg ijesztő is egy kicsit, hogy ezek az elkövetők nem felnőtt férfiak, hanem kisgyerekek, tehát szó szerint kisgyerekek. Hát és ezt a 17 éves lányt, ezt felsegítették, idézőjelesen bevitték a lépcsőházba, valamilyen háznak a lépcsőházába, és ott levetkőztették, majd ugye elkezdtek vele valahogy így közösülés jellegű dolgokat csinálni, értelemszerűen önkívületi állapotában volt a lány, és valamilyen lakó, vagy nem tudom kicsoda, de félbeszakította őket, és hát ők ott hagyták a mesztelen lányt, még a cuccait is elvitték, a pénztárcáját is ellopták. Ijesztő egyébként ezekbe a dolgokba belegondolni, de kicsit ássunk le a mélyére. Kerestem közös pontokat ezekben az ügyekben, és találtam, nem is keveset. Például ugye az egyik közös pont, hogy a lányok, akik az áldozatai ezeknek a cselekményeknek, vagy nem emlékeznek az esetre később, vagy haloványan emlékeznek rá, vagy ugye egy barátjuk tájékoztatja, vagy ismerősük tájékoztatja őket másnap, hogy egyébként ez történt. Uh-huh. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes, hogy szerintem a hallgatóink is eddig a pillanatig borzongtak ettől az elképzeléstől, hogy uramisten, a fiatal lányokat megrontják a szintén fiatal kis hormonjaikkal kezdeni mit nem tudó fiatal fiúk, de egy csomó esetben, ha ezt nem mondja el valami ismerőse a lánynak, hogy ilyesmi történt, akkor nem fognak tudni róla. Ide vezethető vissza, hogy ezek a lányok vagy nincsenek maguknál, vagy épp hogy csak enyhén orientáltak térben és időben, tehát minimálisan talán ellen tudnak állni, de ugye az is korlátozott, nem feltétlenül tudják kifejezni abban az adott pillanatban, hogy ez most jó-e nekik, vagy nem jó nekik. Ugye említettük is, hogy ezek a szerek, amiket bevezetnek a szervezetükbe, ezek gyakorlatilag a hozzájárulásra való képességet, vagy a döntéshez fűződő képességet befolyásolják nagyon durván, Tehát nem tisztázható egyébként utólag sem, akár a nyomozás során sem, hogy ez ebben a dologban a lány benne volt, vagy nem volt benne. De ezt ő se tudhatja, mert ő sem volt magánál az, aki ott akaratán kívül akár, de részt vett ebben a cselekményben, az nem ő maga volt, hanem a gátlásaiból borzasztóan kivetkőztetett teljesen más személyiség. De persze ez senkit nem ment föl, vagy senkinek nem teszi bocsánatossá a cselekményeket, csak ezeket a kérdéseket azért tisztázni kell, hogy a szürke zónás jellegét feltárjuk. És ugye számos esetben tagadják az elkövetők az erőszakot. Tehát nem az aktust, hanem az erőszak tényét. És ez egyébként nem csak a fiatalokat érintő détrépre jellemző, hanem általában a nemi erőszakkal összefüggő bűncselekményekkel kapcsolatban is igaz, hogy sajnos az teljesen megöli a nyomozást, meg a hathatós gyanúsítást és vádemelést, hogy az elkövető nem azt állítja, hogy nem történt meg az aktus, hanem azt állítja, hogy megtörtént az aktus, de mi így szeretjük, ilyen durván, ilyen erőszakosan. És azzal sajnos a nyomozóhatóság abszolút nem tud mit csinálni, mert ezek a külsérelmi nyomok oda vezethetők vissza, akkor az állítások szerint, hogy hát ezek ilyen durva szexet kedvelnek. Erről később fogunk beszélgetni. Na és akkor volt még egy közös pont, ami miatt gondoltam, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, amit abban a régebbi cikkben olvastam, hogy amikor másnap a kislánynak elmondta egy barátnő, hogy egyébként tudtad, hogy elszállítottak téged a Norbiék a romos házba, és ott levetkőztettek, és megvoltál mindegyiknek, akkor ezek a lányok ugye nem is tudják, hogy ez megtörtént, meg hát teljesen meglepődnek rajta, meg hasonlók, és ugye elindul az eljárás, a nyomozóhatóság kihallgatja az elkövetőket, akik több esetben közlik, hogy igen, megtörtént az aktus, de ők nem tudták, hogy ez baj. Tehát, hogy ez nem tudták, hogy ez bűn, ők ezt nem tekintették bűnnek. Na és itt álltam meg egy pillanatra, hogy ez hogy a francba lehet? Hogy nem az van, hogy ezek a srácok tisztában vannak vele, hogy amit csináltak, azzal egyszer el kell számolniuk, hanem megnézték ezt a lerészegedett, saját hányásából kivakart tinédzser lányt, aki egyszerűen arra a következtetésre jutottak, hogyha már ebbe benne volt, tehát meghozta a döntést, hogy lerészekedett, meghozta a döntést, hogy teljesen kikészült és kiszolgáltatottá teszi saját magát egy ilyen társaság előtt, akkor akár még ez is benne lehet. Tehát egyszerűen ijesztő belegondolni, hogy ezek az elkövetők egy csomó esetben nem is tudják, hogy amit csináltak, tehát hogy egy gruppenszexet kanyarítottak egy fiatalkorú lánnyal, az bűn. Na és e tekintetben is szürke zóna ez a kérdéskör, mert azt se lehet tudni, hogy ez a lány milyen visszacsatolásokat adott az aktus közben. És ő magam sem tudhatja, hiszen mat részeg volt, de bármilyen is volt a reakciója a közeledésükre, az nem volt azonos saját magával. Amit az előbb mondtam, az, aki ott abban az adott helyzetben ő maga volt, az teljesen kivetközött a saját azonosságából, tehát effektíve egy másik személyt ismerhettek meg ott azok a srácok. Ez mind ugye a tudatmódosító szernek köszönhető, tehát ez ebből a szempontból nagyon problémásnak látom, és megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy eszem ágában sincs egy ilyen cselekményt felmenteni, nekem fiatalkoromban eszembe nem jutott volna ilyesmit csinálni. Nem is volt erre alkalmam értelemszerűen, de azért szerintem mindenki tudhatja, hogy hol a határ.
Igen.
De pont ezért szürke zóna, mert nem tudhatjuk, hogy ott abban az adott helyzetben, amit később nemi erőszaknak kiáltunk, hogy ott a nemi erőszaknak a sértetje milyen reakciókat adott a közeledésre. Kicsit menjünk le oda, hogy a fiatal fiúk számára mi jelenti a legjelentősebb drive-ot ebben a korban, tehát a 18 év alatti korban. Ebben a korban a szüzesség elvesztése, vagy a szüzesség megléte, az élethalál kérdésnek is tűnhet. Ez pedig nagyon sok egyedi körülmény befolyásolja. Tehát induljunk ki abból, hogy hatalmas a nyomás bizonyos közegekben, bizonyos osztályban, vagy baráti körökben. A szűz fiúkat csesztetik az osztálytársak. A lányok is. Tehát ezt viszont meg már tapasztalatból mondom, hogy ott a 14 vagy 13-tól 17-18 éves korig eléggé változatos a hozzáállása az osztályközösségnek, és nem igazán, tehát hogy nem igazán toleránsak azzal a ténnyel, hogy bocs, de 14 évesen neked még nincsen aktív szexuális életed. Uh-huh. És senki nem tudja azt az álláspontot képviselni, hogy figyú, ennek még nincs itt az ideje, nem volt szexuális élményben részem, vagy neked nem volt ebben részed, de majd lesz, úszunk az árral, addig én nem szeretnék ezzel foglalkozni. Tehát ez nagyon szépen hangzik így papíron, hogy valaki mondjuk egy osztályközösségben azt mondja, hogy figyelj, én ráérek ezzel foglalkozni, most én nem fogok ezen stresszelni. Vagy adott esetben egy osztálytárs azt mondaná neki, hogy szűz vagy még? Ne aggódjál, egyszer nem leszel az, éljük tovább az életünket. Nem. Ez gyakorlatilag egy ilyen nagyon durva ilyen bullyingnak az alapja tud lenni. Tehát mindenki aktívan csesztet, nem tudsz ravaszan kibújni az ösztűz alól, tehát nem tudsz egész egyszerűen egy frappáns visszaszólással élni, mert átlátnak rajtad, meg nem is arról van szó, hogy milyen frappánsan tudsz lekommunikálni valamit, arról van szó, hogy szűz vagy-e még, vagy nem vagy szűz. Ha szűz vagy, akkor gáz vagy. Ha nem vagy szűz, akkor nem érdekel a téma, de amíg szűz vagy, addig gáz vagy. Tehát ez kell megértenünk, hogy ez abban az élethelyzetben, abban az időszakban, ez ilyen jelentőséggel bír ez a témakör. Akkor ugye jönnek a Kamu Károlyok és a Habiszti Gusztávok, itt megidézzük a Lódítók című epizódunkat, amely róluk szól. Ezek az ilyen 14 évesen bekamúzzák ezek a srácok, hogy a suli legdögösebb végzős lánya berángatta őket a WC-be, a többit pedig a fantáziátokra bízza, egyébként is maffia kapcsolatai vannak, hát tudjuk, na most ezek teljesen befeketítik ezt a témakört, mert ez csak képzi az egyébként is meglévő feszültséget és stresszt, ami ebből a kérdéskörből fakad, és hát nem tesz semmi jót a tekintetben, hogy tudsz-e kicsit, hogy is mondjam, könnyelműbben hozzáállni ez a kérdéskörhez, mondjuk 14 évesen, amikor egy barátod azt mondja, hogy nekem a 100. nőm is megvolt már, jaj, te még szűz vagy, de gáz.
És akkor mindemellett még ugye ott van az is, hogy szerintem te magad vagy saját magad legnagyobb ellensége ebből a szempontból is, hisz benned is ott van a vágy, meg minden, meg ugye a hormonok, meg a satöbbi, és hát azért szerintem többen tanúsíthatjuk, hogy azért a fiatal lányok is akár egy nyári szünet alatt mennyit fejlődhetnek testileg, meg mindenhogy, és azért egy fiatal 14-15 éves srácnak ez gyakorlatilag egy rettentő nagy dolog ebben az időszakban, hogy ugye jönnek ezek a egyre szebb és szebb lányok, ugye, és egyszerűen mind amellett, hogy az osztálytársaid, a barátaid, a mindenki csesztet, jönnek ugye a habisztik, meg a gusztik, meg mindenki, és ráadásul ott vagy még te magad is, aki meg egyszerűen úgy érzed, hogy le vagy maradva, és muszáj ezt behoznod, ezt a lemaradást.
Igen, és aztán kísérleteket teszel értelemszerűen, hogy valahogy így legalább egy ilyen párkapcsolatot 15 évesen realizálni tudj, de ugye itt pedig az a jelentős, hogy a visszautasítás, amit kapsz erre a kísérletre, az fájdalmas és traumatizáló, és egész életedre ott tud maradni az a sérelem, hogy visszautasítottak téged. És ugye van ez a mondás, hogy próbálkozzál be a crushodnál, tehát a nőnél, a lánynál, aki tetszik neked, hogy a legrosszabb, ami történhet, hogy azt mondja, hogy nem. És ez nem így van valójában, mert nem az a legrosszabb, ami történhet, hogy azt mondja, hogy nem, hanem azt mondja, hogy fúj, nem.
Igen.
Valójában az a kérdéskör, hogy merész vagy, és azt mondod, hogy na most én megpróbálok a lányjal kikezdeni, aki nekem tetszik, és elkezdek neki udvarolni, és majd esetleg majd meglátja, hogy mennyire rendes srác vagyok, és majd összejön velem, az sajnos nem egy olyan kérdéskör, amivel trauma nélkül tudsz kijönni, hanem olyan, ami komoly traumáknak a lehetőségét foglalja magában. És ezzel tisztába kell lenni, hogy ezek mélységesen traumatizálni tudnak egy fiatal gyereket. És a legrosszabb az, hogy nincs hatásod erre a körülményre, tehát arra, hogy szűz vagy még, vagy nincs aktív szexuális életed, javíthatsz a külsőségeken, de ha éretlen vagy, azt nincs az a szveg, nincs az a öltözködés, meg márkás cuccok, ami képes lenne azt parástolni. Tehát az minden lánynak az teljes mértékben keresztül jön, hogy te egész egyszerűen még nem vagy azon az érettségi szinten, amivel az a 15-16 éves lány egész egyszerűen kezdeni tudna, vagy akarna bármit. Tehát nem marad egyéb lehetőség, mint kivárni, hogy felnőj arra a szintre, ahol nem okoz problémát, szexuális kapcsolatot konszenzuális keretek között létesíteni. De sok fiú egész egyszerűen olyan szinten helyezkedik el a népszerűségi ranglétrán, vagy hát itt a lényegében ezen a hierarchián, hogy a legjobb, amivel reménykedhet, hogy valamilyen házi buliban egy lerészegedett lány vonzónak találja, és méltónak arra, hogy enyhítse által a szexuális ingerenciáit. Tehát, tehát nem abból kell kiindulni, hogy minden ilyen kis fiatal kis fiú rohadék, és pontosan tudják, hogy rosszat akarnak, és pontosan tudják, hogy ez erőszak, de akkor is megjátszák, hanem ezeket a szempontokat figyelembe kell venni, és ennek figyelembevételével kell megvizsgálni azt, hogy mi vezethet oda, hogy egy fiatal fiú meghozza azt a döntést, hogy egy matrészeg, önkívülti állapotába került lányjal ilyen módon visszaéljen. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mi van, amikor csoportosan történik, mert jellemzően csoportosan történik. 2-3 fiú már tudja egymás hülyeségét ösztökélni, és a tartást attól, hogy mit csinálunk, hogy annak jelentősége van, azt az egyik tudja a másiknak enyhíteni, mert hiszen ha Sanyi és Rikó is benne vannak, akkor miért lenne ebből probléma, hogyha probléma van belőle, akkor ők is jönnek velem. És valószínűleg ez is azt indukálja, hogy végül elkövessék ezeket a dolgokat. És akkor tegyük hozzá, hogy ebben a korban a lányok is teljesen következetlenül tudnak viselkedni. Ugye kb. Hetente havonta cserélik a párkapcsolataikat, persze mindegyikről úgy nyilatkoznak, hogy örökké fog tartani. Tehát ilyen kis sorozatmonogámok a fiatalkorban a lányok. Lényegében egyik hónapról a másikra vannak olyan idézőes párkapcsolataik, amikről meggyőződésük, hogy életük végéig fog tartani, vagy ez tényleg a true love. És ez egy picit ugye már alapból következetlenné teszi őket. Hajlamosak ugye kihívóan öltözködni. Nyilván ezekkel csak kísérleteznek, fedezik fel a saját bájaikat, azokat meg akarják mutatni. Egy csomó esetben ugye igazából lázadnak a szülő ellen, nem feltétlenül hergelnek, hanem inkább megbotránkoztatnak, de ezek a korukhoz tartozó, a korukbeli fiúknak nagyon durva ilyen feszültségszító körülmények lehetnek, szexuális agressziót indukáló körülmény. És hát a legérdekesebb, nem is a legérdekesebb, a legdrasztikusabb, hogy némely közegben egyszerűen úgy szabadulnak rá az alkoholra, mint légy a szarra. Tehát, hogy így egész egyszerűen 14 évesen, értétek, bekerülnek egy társaságba, és így az üvegből isszák a vodkát. És ez azért ijesztő. Nyilván ők is meg akarják élni, hogy szabadok, meg hadd szóljon, meg rock and roll, de az a baj, hogy nem bírják. Tehát nem bírják az alkoholt, és az el tud vezetni egy olyan élethelyzethez, hogy önkívülötti állapotba kerülnek, és talán nem fontolták meg eléggé, hogy milyen közegben jutottak erre a pontra.
Igen, és azért durva abba is belegondolni, hogy akár 10-15 év alatt is mennyit, hát most az, hogy javult vagy romlott, nem biztos, hogy a legjobb szó, de hogy változott ez az egész is, hogy akár a fiatal lányoknak az öltözködése, a smink, a minden, tehát hogyha belegondolunk, akkor végigmegyünk akár a Budapest Park környékén, vagy akárhol, ott is vannak 18 év alatti lányok, akikből egyszerűen nem nézett ki, hogy mondjuk 15 vagy 16 éves. Régen még legalább valamennyire meg lehetett mondani, annak ellenére, hogy akkor is voltak ugye a fiatal kis Britney Spears utánzó lányok, meg ilyesmi, de akkor még mindig egy picit más volt ugye a divat, meg a stílus, meg minden. És most pedig annak ellenére, hogy elméletileg ezek a szórakozó helyek meg minden jobban belennének biztosítva, meg tényleg elkérik a személyt, meg minden. Én úgy érzem, hogy valahogy, mintha csak egyszerűen még többen szabadulnának be a 10-15 évvel ezelőtthöz képest.
Na és hát egy ilyen közegben egy magából teljesen kivetközött, iszákos, saját hányásában tapicskoló, teljesen közönségesnek tűnő lány, az egyenlő lehet mások szemében a könnyű vérűvel. Tehát ez, ebben a feslet erkölcsűségben egyes fiúk azt láthatják, hogy itt nem kell megtenni a konvencionális udvarlás gesztusokat, hanem azoktól eltérően is lehet közeledni, nem lehet baj belőle, hiszen ennyi mindent már megengedett magának és másoknak ez a lány. Ivott, leitatta magát mások előtt egy kvázi ismeretlen vagy félig ismert közegben. Azt érezhetik, hogy hát ebbe akár még az is belefér, hogy így elkezdjük levetkőztetni. És ugye eleve ez a lány olyan döntéseket hozhatott meg addig a pontig, hogy piál, füvet szív, eleve, hogy kikészül, és nem érzik ilyen osztályidegen vagy életidegen körülménynek, vagy következménynek, hogyha ezzel a helyzettel visszaélnek. Persze, nyilván ezt mindenkinek értenie kell, és biztos vagyok benne, hogyha egy kicsit megér a fiataloknak az agya, akkor megérthetik, hogy ez abszolút nem tolerált. Tehát ezzel egyszer el kell számolni. Vagy így, vagy úgy, de ilyesmi nem történhet meg. Csak értsük, hogy ugye iszonyatos nagy zavarban élnek ezek a fiatalok. Tehát ez a változó kor, ezek a hormonok, ezek marha nagy hülyeségeket csináltatnak velük. Egyrészt. Másrészt meg ugye, amit rendszeresen emlegettünk ebben a podcastben, hogy nincsenek a fiataloknak referenciáik. Nem tudják, hogy működik a világ. Amit tudnak róla, azt a filmekből tudják. A filmekben meg akár megtörténhet az is, hogy mit tudom én, a csapatkapitány meséli a foci csapatból, hogy hallod, az egész csapatnak megvolt Rachel. Tényleg megvolt? Rachel, tényleg megvoltál? Hát igen. Tehát, hogy egyszerűen bármit be tudnak a filmekben mutatni, a filmkészítőknek nem kell megfizetni ezért az árat, viszont egy 14 éves fiú még nem tudhat annyit a világról, amennyi ismeretre szüksége lenne ahhoz, hogy tudjon lavírozni ilyen élethelyzetben, viszont a filmek pedig tájékoztatják őket, és nem teljesen felelősség teljesen. És ugye egy érdekes körülmény, hogy egy csomó esetben az elkövetők videóra veszik majd a cselekményt, majd tovább küldik az ismerőseiknek, és meglepő, ugye mondtam is az epizód elején, hogy lényegében bizonyítékot gyártanak a saját bűncselekményükről, és szétküldik. És nem értettem, hogy mi az oka ennek. Ugye egy csomó esetben szakítás utáni bosszúból hoz egy férfi nyilvánosságra ilyen fotókat, videókat, ugye magyarországi viszonylatban a napi szar volt ennek az apostola, igen, ennek a folyamatnak, de nyilván itt is szerepet játszhat az, hogy azt érezhetik, hogy nem tudunk mi, te meg én ketten lenni olyan módon, mint ahogy én azt elképzeltem, holott egy rendes srác vagyok, te ennyire kivetkőzöl saját magadból, hogy lényegében bármit kezdhet veled, és kezd is két-három fiú, akkor én pedig ezt úgy fogom konstatálni, hogy meg fogom mutatni mindenkinek, hogy milyen vagy. Igen. És ez nyilván megint a dominancia kérdés, hogy én itt ebben az élethelyzetben 14 évesen én most domináns leszek, és lefoglak téged uralni, aki azt hitted, hogy győzedelmeskedtél felettem, azzal, hogy mondjuk nem tetted lehetővé, hogy konvencionálisan közeledjek hozzád. Most csak mondtam valamit, de lehet, hogy ezek a szempontok is szerepet játszanak egy ilyen döntésnél.
Én mondjuk simán el tudom képzelni azt is, hogy nem feltétlenül járnak a tudatosságnak ezen a szintjén, hanem egyszerűen csak egy jó bulinak, vagy nem tudom, emléknek gondolják, és egyáltalán nem is jutnak el odáig, hogy ilyen szinten a dominancia útjára lépjenek, de hát nyilván simán elképzelhető az is, hogy de valójában tényleg csak azért csinálják.
Beszéljünk egy kicsit ugye a szexuális bűncselekmények nyomozásáról. Alapvetően a gyanúsítást és a vádemelést súlyosan szabotáló körülménynek tekinthető, hogyha, ugye amit beszéltünk, hogy az elkövető nem tagadja az aktus megtörténtét, de azt állítja, hogy a sérülések meg az erőszakosságra utaló jelek azért vannak a sértetnek a testén, mert ők így szeretik, tehát van egyfajta szexuális, nem szokványos módja az ő közösülésüknek, és az egy picit durvább az elkövető elmondása szerint, és ennek köszönhető a meg annyi külsérelmi nyom. Tehát adott esetben nem tagadja a közösülést, de tagadja a beleegyezés hiányát. Ha tagadja a közösülést, akkor a nyomozás kulcspontjai az a helyszín és az orvos szakértő lehetnek. Ha nem tagadja a közösülést, de a beleegyezés hiányát igen, akkor a sértett és a gyanúsított kihallgatása a kulcspont. A nyomozás szkópja ilyenkor a bűncselekmény helyszíne, valamint a sértett teste, ugyanis a DNS bizonyítékok gyűjtésének a fejlődésével mára már tekinthető a sértett a saját fizikai megvalósulásában a szexuális bűncselekmények nyomozásának legfontosabb helyszíneként. Tehát lényegében, amikor szexuális bűncselekményeket nyomozunk, akkor effektíve a sértettnek a testét kell górcső alá venni. Fontos, hogy az aktus után a lehető legrövidebb időn belül végigmenjen a mindenre kiterjedő vizsgálat, ez 72 órát jelent, de ezzel egyidejűleg ugye a tényleges gyógykezelésnek is meg kell valósulnia, és most egy kicsit alpári szintekre fogunk kalauzolni titeket. Nem is alpári, hanem inkább olyan explicit, hogy a hüvelyváladékban az ondó még 2-3 nap múlva is kimutatható, mozgó spermiumok jelenléte 12 órán belül történt közösülésre utal. Tehát ez megint csak a nyomozás érdekessége, én erre nem gondoltam volna egyébként, de nem is szoktam ilyesmiken gondolkodni. De ezt mind azért fontos érteni, mert ijesztőnek hangzik, hogy még 12 órán belül történt közösülésre utaló jeleket keresünk, és ezért mozgó spermiumot keresünk az áldozatnak, vagy a sértetnek a testében, de nagyon-nagyon fontos, hogy egy szexuális bűncselekménynek a sértetje esetén minden lehetséges eszközzel meg kellene előzni azt, hogy ezt a sértettet ki kelljen hallgatni részletesen. Tehát ha már bizonyítható a szexuális cselekménynek a megtörténte, és az orvosi jellegű vizsgálatokkal alátámasztható a vád, akkor már nem kell egész egyszerűen oly módon részletekben menőleg meghallgatni a sértettet, hogy abból bármi egyebet várjunk a vád hatékonysága tekintetében, és ennek egy oka van, hogy a sértett számára nem csak a szexuális bűncselekmény lehet borzasztó élmény, tehát az élete legrosszabb élménye, de a kihallgatása is csak fokozni tudja ennek a borzasztó jellegét. Ugyanis ha kihallgatod a szexuális bűncselekményeknek a sértettjét, részletekben menően kell elmondania azt, hogy mi történt, a behatolást, hogy mikor, hogy az hogy történt, hogy meddig tartott, hogy mit mondott közben. Újra kell élni az egészet, és ez borzasztó, és bele sem lehet gondolni, hogy az olyan büntető eljárások esetén, amik szexuális bűncselekményekkel összefüggésben zajlanak, akár éveken keresztül, hogy hányszor kell ennek a sértetnek újból és újból elmondania azt, hogy mi történt akkor vele.
Igen.
Tehát mit hoz ki szerencsétlenből ez a történet.
És akkor most ugye olyan esetről beszélünk, amikor emlékszik rá az illető, mert pont azon gondolkoztam, hogy azért ez a 12 óra egy elég szűk időintervallum, hogyha belegondolunk abba, hogy tényleg egy teljesen illuminált állapotban ki voltál káózva, és megtörtént ez a szörnyű dolog, azért utána ki tudja, hogy mikor ébredsz föl, mikor realizálódik benned az egész dolog, azért nyilván ezen túlmutatóan is vannak még jelek, csak azt mondom, hogy ez a 12 órás mozgóspermiumok jelenléte azért ez elég szűk idő tud lenni egy ilyen helyzetben szerintem.
Igen, a külsérelmi nyomokat értelmszerűen bizonyítékként kell kezelni. A szokványos közösülésnek alapvetően ugye nincsenek külsérelmi nyomai, tehát ha vannak külsérelmi nyomok, abból a szokványostól eltérő közösülésre lehet következtetni. Ilyenek például a karokon megragadási nyomok, melleken zúzódások, harapási nyomok, arcon, nyakon karmási sérülések, a lábak erőszakos szétfeszítése miatt létrejöhet alsó végtagi zúzódás, szájbefogás miatt karmolások az arcon, esetleg az oxigénhiányos állapot nyomaként, kötőhártya bevérzések a szemen, jellegzetes sérülések nyomainak egy része később jelentkezhet, például a bőr alatti bevérzéssel járó kisebb hánsérülések, ezért a vizsgálatokat 2-3 nappal később célszerű megismételni, és hát értelemszerűen gyanúsítottat is meg kell vizsgálni. És ezek a bizonyítékok önmagában a sértett beleegyezésének a hiányát nem bizonyítják, ezért ha a gyanúsított a közösülést nem tagadja, az rendkívül megnehezíti a bizonyítást. De ugye említettük, hogy ennek a bizonyításának speciális jellege van, tehát ez a kérdéskör speciális jellegű bizonyítás szempontjából, már csak azért is, mert nem kizárt, hogy ezek a feljelentések, ezek valótlanok. És az egy külön feladata a nyomozóhatóságnak, hogy a vallomás valóságtár tartalmát azt nagyon pontosan leellenőrizze, és kizárja a valótlan feljelentéseket. És itt azért kell nagyon komolyan venni ezt a kérdéskört, mert hogyha valaki nemi erőszakot kiállt valakire, tehát hogy XY megerőszakolt, azt, amit Dani szokott rendszeresen mondani a podcastben, azt feltétel nélkül, kritika nélkül és kérdés nélkül tudják emberek tömegei elfogadni. Induljunk ki abból, hogy például egy 15 éves kislány azt mondja, egy ismerhető általa, meg a családja, meg a közege által ismerhető emberre, hogy az megerőszakolt engem. A kislánynak a hozzátartozói nem fognak kritikával élni a kislány ilyen állítását illetően. Nem fogják tudni azt mondani, hogy ne kamuzzál már, kislányom, dehogy erőszakolt meg, hanem bekapcsolnak az ösztönök, és minden szarnak elhordják azt az embert, felesküdnek arra, hogy az a valaki börtönbe kerüljön. Mert ugye egyetlen bizonyítékuk van a kislánynak az állítása. Aztán eltelik egy kis idő, és ez a kislány ez akár be is ismeri, hogy kamusztam, kitaláltam, hülyeségeket csinálok, figyelemre van szükségem, azt gondoltam, hogy ez egy jó megoldás lesz, erre kamukára vagyok, bevallom. És ilyenkor ez a közeg nem fog tudni oda menni ahhoz az emberhez, és azt mondja, hogy ne haragudj, erőszaktevőnek kiáltottunk, és azt gondoltuk, hogy megérdemled a büntetést, holott ártatlan voltál, hülye voltunk, mi is, de a gyermekünkre hallgattunk, mert ezeknek az embereknek legitim lesz a saját szempontuk szerint, vagy a saját szemükben az akkori reakciójuk, mert nekik abból kellett akkor kiindulni, hogy a saját kislányuk azt állította, hogy XY megerőszakolt. Egy ilyen állításra legitim reakció az, hogy hát akkor XY-nak minden áron börtönbe kell kerülnie. Igen. Tehát nem fogják tudni megkövetni ezt az idézőjeles nem elkövetőt, amikor kiderül, hogy nem követte el a cselekmény.
Mert ráadásul ugye sokszor sajnos előfordul az is, főleg ugye az ilyen fiatal lányok, amilyen akár YouTube csatornákat, meg akármiket néznek, hogy azért rendszeresen előfordul, hogy akár felnőtt nők nemi erőszak, meg hasonló dolgok mögé bújnak, amiről később kiderül, hogy valójában meg sem történt, csinálnak adott esetben egy sima bocsánatkérős videót, vagy akármit, és gyakorlatilag az egész világ nem sokára el is felejti ezt az egészet, tehát még a médiából is azt a tapasztalatot szerzik, hogy jaj, hát hogyha egy kicsit füllentek meg ilyesmi, de utána boci szemekkel nézek, akkor nem lesz semmi baj, és ugye igen, ilyenkor fordul elő az, hogy a másik fél, ugye aki meg lett vádolva, az meg gyakorlatilag vagy vége van a karrierjének, vagy az életének, vagy akárminek, mert onnantól kezdve gyakorlatilag mindegy, hogy ki mennyire nyilvánosan kér bocsánatot azért, hogy hamisan vádolta meg ezt az illetőt, gyakorlatilag az esetek szerintem több mint 90%-ában a megvádolt embernek gyakorlatilag vége az életének ilyen szinten.
Na és így találtunk rá egyébként kamu bejelentésekre is. A police.hu-n olvasható hír szerint elrabolt és megerőszakolt tínédzserről tett bejelentést a rendőrségen a 15 éves érdi lány 16 éves barátja 2020 évében. A lány állította, hogy aznap 8 óra 30 körül az Alsó utcában megállt mellett egy fekete Audi, kipattant belőle két ismeretlen férfi, valamit az arcához szorítottak, berakták a kocsiba, majd egy raktárépületben tért magához. Rövid ideig volt eszméleténél, közben késszorítottak a torkához, megerőszakolták, majd órákkal később egy érdi utcában kilőtték a járműből, ott találkozott össze barátjával. Na, ebben az esetben a rendőrség azonnal elindult forró nyomon, megindította a nyomozást, kórházban látleleteket vettek fel a lányról, mintavétel és testszemle zajlott, a lány által megnevezett utcák, közterületek télfigyelő kameráinak felvételeit több órára visszamenőleg ellenőrizték, tanúkat kutattak, kihallgatták a bejelentő barátot és a lányt is, és hát a két egymással 4 napja járó fiatal, tehát a bejelentő és a sértett, bevallotta később, hogy közösen találták ki ezt az emberrablós történetet, hogy ne derüljön ki, az egész napot együtt töltötték. kicsit azért súlyos árat fizettek meg.
Igen.
Hogy meséljük még hihetőbb legyen, a lány megszaggatta ruháját, összekoszolta magát az úton talált porral, még a haját is összekócolta, a testén lévő hámsérüléseket együtt okozták. Na, és ezért mondjuk azt, hogy lehet, hogy sok hallgatónak az lehet a benyomása, hogy ez egy annyira érzékeny téma, hogy itt egyszerűen meg sem említhetjük egész egyszerűen annak a kérdését, hogy talán a sértett az nem volt teljes értékű sértett, hogy úgy mondjam, egy ilyen cselekménynél, vagy egy ehhez hasonló cselekménynél, hanem adott esetben adhatott más közeledésre utaló jeleket is. De amikor erre gondolunk, azért vegyük figyelembe, hogy ezt a hírt, amit most felolvastunk, ezt nem mi találtuk ki, hanem ezt a police.hu hozta le, és tényleg megtörtént, hogy egy 16 éves lány, meg egy 15 éves fiú kitaláltak egy megerőszakolós emberrabló sztorit, hogy az aznapi együtt töltött idejüket valahogy leplezzék. És hány ilyen téves bejelentés, meg kamu vád lehet még a világon? És erről ugye beszéltünk a Cancel Culture epizódban, hogy egy ilyen eset, hogyha megpörög, és van egy ismert gyanúsított is, az, ahogy Dani is mondta, tönkre teszi annak az embernek az életét, még akkor is, hogyha kiderül, hogy nem követett el semmit, már kirúgta a munkahelye, már felmondta a bérbeadó a szerződést, már mit tudom, micsoda, kitagadta a családja, és egyszerűen nem fogja senki ezeket a dolgokat visszacsinálni, csak azért, mert utólag kiderült, hogy valójában kamuzott a állítólagos sértett.
Igen, és emellett még ugye ott van a másik része a dolognak, amit szerintem szintén említettünk a Cancel Culture-ben, hogy ezek a hamis bejelentések ugye milyen fényt vetnek a tényleges megtörtént esetekre, hogy legyen itt akár arról szó, hogy a rendőrség mennyire komolyan veszi a következő bejelentést, ami tényleg megtörtént, vagy a sértetteknek a környezete, barátai, vagy akárki, akik adott esetben sok ilyen esettel találkoznak mondjuk a hírekből, vagy akárhonnan, hogy jaj, igazából csak bekamuzták ezt az egészet, hogy ők mennyire hihetnek majd annak, akivel tényleg megtörtént, és szerintem ez még egy másik nagyon rossz oldala az ilyen hamis bejelentéseknek.
Igen, és ilyen eljárásoknál aránylag sokat várnak a pszichológus szakértőtől, tehát egy csomó nem feltétlenül szexuális jellegű bűnügynél, de a vádlottak azt várják, hogy a pszichológus szakértő mondja meg, hogy hazudnak-e, vagy sem, vagy hogy képesek-e az ilyen bűncselekményre, vagy sem. De a pszichológus szakértő nem nyilatkozhat sok mindenről, így például nem nyilatkozhat ilyen jellegű esetnél arról, hogy igaz-e a vallomás, vagy sem, tehát a sértetnek a vallomása arról, hogy őt megerőszakolták, az igaz-e, vagy sem. A pszichológus szakértő mindössze arról nyilatkozhat, hogy vannak-e a vallomásnak olyan elemei, amelyek betanítottságra utalnak-e, de azt nem feladata eldönteni, hogy a vallomásnak mennyiben lehet hinni. Annyit mondhat, hogy a vallomás élményszerűségre utal, de nem mondhatja azt, hogy a sértett ezt látta, ezt a következtetést a bíró, az ügyész vagy a nyomozó vonhatja le, tehát végső sorban a hatóságnak kell eldöntenie, hogy a vallomást igaznak véli-e, vagy igaznak tekinti-e. És ugye nyomozásra visszatérve fontos szempont, hogy az ilyen a kihallgatás során is egyébként hatékony tudjon lenni végig a nyomozóhatóság, tehát a női sértettet ilyen ügyekben jártas, lehetőleg nő hallgassa ki, tehát az egyébként is nyilvánvalóan következetes, hogy ne egy férfi, aki nem tud azonosulni ezzel a élménnyel, hanem egy nő, akinek lehetőleg már volt ezzel dolga. Férfi gyanúsítottat lehetőleg férfi hallgassa ki, és eredményes lehet a különböző kihallgatás technikai műveletek okos és hatékony használata, például a tett lekicsinylésének a taktikája, vagy a megértő férfitárs szerepének az eljátszása. Uh-huh. Tehát, hogy kihallgatja a rendőr a gyanúsítottat, és hát utal neki arra, hogy hát láttam a csajt, meg tudom érteni, jó kis csaj, jó, én is elkapnám, én is elkapnám. Tehát, hogy egész egyszerűen valami partnerséget tud a rendőr vagy a nyomozó keresni a férfi gyanúsítottban, hogyha ezeket a cselekményeket lekicsinli.
Akkor mondhatjuk azt végül is, hogy szerelemben, háborúban és kihallgatásban minden szabad.
Hát vannak, ugye tudjuk a helytelen kihallgatás taktika című epizódunkból, hogy vannak azért jogellenes megoldások is, vagy nem feltétlenül törvényes megoldások. Szembesítést viszont csak elengedhetetlen esetben szabad foganatosítani, tehát szembeállítani az elkövetőt és a sértettet egy ilyen bűncselekménynél azt az utolsó pillanatig el kell kerülni, de ha meg kell történnie, akkor azt arra nagyon elő kell készülni, személyiségjegyeket alaposan ki kell elemezni, mert ugye tudjuk, hogy egy szembesítés ott az elkövető nagyon durván tud hajtni az áldozatra. Tehát lehet, hogy abban az élethelyzetben azt mondja az áldozat, hogy igazából most jut eszembe, hogy nem is volt annyira erőszakos az a közösülés. És hát végezetül említsünk meg pár érdekességképpen pár szexuális zavart, vagy szexuális beállítottságot, ami nem bűncselekmény. Szerintem sokan nem tudnak arról, hogy például a bestialitás az nem bűncselekmény. Tehát állattal közösülni, azt nem bünteti a BTK, mert konkrétan nem tudhatjuk, hogy annak az állatnak jó-e vagy rossz-e. Nem feltétlenül csak ezért, de ez egy tény, hogy a BTK nem bünteti a bestialitást, és egyébként bestialitást tudva levő, hogy csak gerinces állat sérelmére lehet elkövetni. Tehát ez a gerincre vág kifejezésből is származik egyébként. Mm. A voyeurizmus az ugye a megfigyeléshez való vonzódás, a távolról megfigyelés és kikukkoláshoz való vonzódás. Ez se bünteti a BTK. A fetisizmus sem bünteti, a szadizmus sem, illetve a mazohizmus sem. A nekrofilia viszont kegyeletsértésnek minősül, és van még egy nagyon érdekes, speciális eset, a frottőrizmus. Ezzel szerintem legtöbben már találkozhattak, legalábbis hallomásból, amikor a tömött villamoson valamilyen férfi hozzádörgölőzik egy nőhöz. És ez egy ilyen iszonyatosan egyedi eset, és nagyon-nagyon speciális, mert az a nő, aki ezt hozzádörgölőzik egy férfi, az nem tud felsikítani egy könnyen, hogy maga szatír, maga ne dörgölőzzön, mert szinte mindenkinek az lesz az első benyomása, hogy mi ez a hisztis picsa, mi van már itt megint. És az a frottőrista, az pedig értetlenül fogja szemlélni az eseményeket. Egyébként van a YouTube-on egy videó, azt neked még annó elküldtem, de show notes-ba berakjuk, hogy megállítja, ilyen telefonos felvétel, megállítja egy nő a villamost, mert egy frottőrista hozzádörgölőzött. Mm-hmm. És a videón nem a frottőristát fogod meggyűlölni, hogyha megnézed, hanem a nyugdíjas nénit, aki a videó 90%-ában amiatt dühöng, hogy nem fog tudni odaérni a piacra akkor, amikor szeretett volna, és el van így rontva az egész napja. És egy kicsit azért úgy pislog az ember, hogy öregem, ott egy nő, most dörgörözött hozzá valaki, hívja a rendőrséget, még az elkövető még elkezd könyörögni neki, hogy 3 pici gyerekem van, engedjen már el, ne csinálja már meg. És ugye bezárja a villamosvezető az ajtókat, amíg várják a rendőrt, és az idős néni elkezd dühöngeni, de szabályosan dühöngeni, hogy elromlik az egész napja így. Felborul az egész napja. Vannak vidékek.
Igen, hát sajnos az a baj, hogy az ilyen éles helyzetekben általában a környezetednek a reakciója sem helytálló, és valószínűleg éppen ezért nagyon nehéz bármikor is segítséget kérni ilyen helyzetekben.
Azt gondolom egyébként, hogy nem egy könnyed témához nyúltunk ma, de nem célunk egyébként könnyed témákkal foglalkozni. Szeretnénk olyan témákkal is foglalkozni, amikkel kevesen foglalkoznak. Szeretnénk olyan üzenetet átadni ilyen alkalmakkor, amik hasznosak lehetnek, amit másoktól vagy más forrásból a hallgatók nem tudnak megkapni. Szerintem az, hogy ez egy ilyen kérdéskörbe tudunk járni, az mindenképpen hasznos, és értelemszerűen semmilyen cselekményt nem akartunk lekicsinyelni, semmilyen áldozatot nem akartunk a saját sérelmére elkövetett bűncselekményért hibáztatni, de ezt ilyen módon kellett körbejárnunk ezt a kérdést. Reméljük egyébként, hogy hasznára válik annak, aki foglalkozik ezzel a témával. Úgyhogy ennyi volt a mai témánk. Hallgassatok minket a továbbiakban is. Ez volt a Szürke Zóna Podcast. Én Rezső voltam, ő Dani.
Sziasztok!